Szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Korábban megkezdett műsorunkban is az Érintettek Egyesületről, az Egyesület tevékenységéről beszéltünk, és most a megkezdett műsorunkat folytatjuk, melyben a Fekete Családdal beszélgetünk Bernadettel, Somával és gyermekükkel, Andrissal, és itt van a vendégünk még az Érintettek Egyesület vezetője is, Borszékiné Cserháti Erika. Szeretettel köszöntök megint mindenkit a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ugye az előbbiekben ott fejeztük be a beszélgetésünket, hogy Andris mesélt erről a láncról, ami ugye különböző gyöngyökkel a kezelés során történt eseményeket, illetve különböző kezelés típusokat mutatta be, illetve szemlélteti. És ugye nagyon sok változással jár ez a betegség, tehát hogy ugye érintett téged az iskolában is, hogy mik voltak azok a nehézségek, vagy hogyan oldottad meg, mennyi ideig tartott, amíg mondjuk távol maradtál az iskolától, hogyha erről így pár szóban mesélnél nekünk, Andris?
Hát hogy az információk, hogy mindent megosztottak velem, én sokkal jobban kétségbe lettem volna esve, hogyha nem mondanak el nekem mindent, mert azt gondoltam volna, hogy akkor nagyobb baj van. Most így, hogy mindent elmondott nekem, úgy gondoltam, hogy ha mindent elmondhatnak, akkor igazából nem lehet olyan nagyon, nagyon rossz a helyzet.
Uh-huh. Mert most akkor arra gondolsz, hogy a doktor megosztott veled, vagy hogy az iskolában is, vagy hogy inkább a doktor a betegségeddel kapcsolatosan?
Igen.
Tehát ez egyfajta bizalmat keltett akkor benned, hogy őszintén elmondta, és... Nem tudom, hogy lehet-e ilyet kérdezni, de amikor ugye elmondta neked a betegséget, súlyosságát, akkor mi volt az a pár gondolat, ami így lefutott benned?
Hát az elején azért egy kicsit így megszeppentem, aztán rögtön az jutott eszembe, hogy hát azért itt vagyok, az onkológián vagyok, láttak már ilyet, és nyilván tudják, mit csinálnak, szóval nincs félnem.
Tehát bíztál abban, hogy jó helyen vagy, jó kezekben vagy, és segíteni fognak rajtad.
Igen.
És hogyan tudtad az iskolai tanulmányaidat folytatni, vagy egy ilyen helyzetben szüneteltetted, vagy ez hogyan kell elképzelnünk?
Hát az egyik része az volt, hogy... Az osztályteremben felszereltettünk kamerát, amit én egy ilyen zárt rendszerben a számítógépemről bármikor tudtam nézni, és tudtam követni az órákat. A másik, hogy ott voltak tanárok, a kórháziskola, ez is azt hiszem egy külön ilyen intézmény, akik a hosszabb időt kórházban töltő gyerekekkel foglalkoznak, és akkor így külön odaülnek az ágyad mellé, ugyanúgy kapsz házi feladatot, kapsz dolgozatokat, például matematikából olyan jó fej volt a tanárom, hogy minden dolgozatot elküldött, és ugyanazt tulajdonképpen megírtam mindig, amit az osztálytársaim is.
És melyik volt a kedvenc tantárgyad?
Hát már előtte is a matekot szerettem nagyon. Nekem igazából a nyelvtan az nem volt elég logikus.
Van benne egy pár szabály, igen. Tehát a matekot szeretted leginkább. És ez még mostanra is megmaradt, vagy változott?
Hát még mindig nagyon szeretem a matekot, de most, hogy hetedikbe bejöttek az új tantárgyak, a kémiát szeretem még nagyon. Meg igazából nincs nagyon bajom semmelyik tantárgyal sem, de ők a kedvencek.
És akkor most már tudsz is járni suliba, tehát hogy most már akkor nem Skype-on vagy ezen az zárt rendszeren keresztül követed az órákat, hanem már személyesen jelen tudsz lenni.
Igen, hát ugye a hetedik osztályt már ott kezdtem, és akkor kicsit féltem, hogy milyen lesz azért visszatérni a rendes csoportos tanulásba.
És a régi osztálytársak Igen. közé, ugye?
De nem volt olyan nehéz, mint vártam.
És mennyi időt voltál távol tőlük? Mennyi időt tartózkodtál kórházban?
Hát igazából június elején már nem is mentem be, 5. osztály június végén, és egész 6. osztályt töltöttem így. Távol, bár a 6. osztályban már azért néha-néha bejárogattam így egy-egy órára, vagy pár órára, csak hogy azért így életjeleket mutassak magamról, hogy itt vagyok azért. És akkor így hetedik osztályban már így rendesen.
És milyen érzés volt először visszamenni, újra látni a társakat, és ugye nekik is elmesélni, vagy gondolom kérdeztek, vagy lehet, hogy te meséltél magadról, hogy mi is történt veled az elmúlt egy évben, hogy történt ez?
Hát azért egyszer-kétszer még ugye előtte is bementem így, beszélgettünk, volt osztálytársam, aki átjött hozzánk. Volt például a születésnapomra meglepetésből átjött néhány osztálytársam, és így megünnepeltek, és ez például tök jó esett. Mert az volt, hogy elküldött engem meg apukám a tortáért anyukám, és mondta, hogy mert hogy holnapra kell, mert holnap ünneplünk, de láttam, hogy előtte már a mama betett egy tortát a hűtőbe, és nem értettem, hogy...
Valami gyanús volt?
Igen, de akkor még úgy de biztos két torta kell. És akkor, amikor visszajöttünk, hát kb. Utána egy 5 perc egy csöngettek, mama mondta, hogy a postás az, és így... Még akkor se volt különösebben gyanús nekem ez az egész dolog, és amikor megláttam az ajtóba az osztálytársaimat, az így nagyon jó volt. És akkor ott úgy el voltunk.
Ez nagyon kedves tőlük, mert biztos, hogy fontos vagy nekik, és örültek, hogy elmentek akkor felköszönteni. És mit tapasztaltál ugye az osztálytársakon, hogy ők, ugye elmesélted a történetedet, hogy ők ezzel hogyan tudtak azonosulni, vagy ugye biztos, hogy nagyon sok ember hallja a történetedet, és nagyon, nagyon sokakat meg is érint. Te így, hogy elmeséled sokszor, illetve így visszatekintesz erre az elmúlt nehéz másfél évre, hogyan látod az egész hősiességedet, mert ugye ezért ez egy nagy küzdelem a részedről is, és hogy mi az, ami esetleg benned a betegséget hatására megváltozott?
Hát én ezt teljesen úgy fogtam fel, hogy ez nem egy választható, úgymond hősiesség, hogy én akkor ezt most végig csinálom, mert amúgy nem csinálhatnám végig, hanem hogyha ez muszáj, akkor mit csináljak, és akkor menni kell előre.
Igen, pont ez volt az a gondolat, amit szerintem a kisfilmed végén is mondtál, hogyha már meg kell vele, nem biztos, hogy ezeket a szavakat használtad, de hogy pont ez a lendület és ez a határozott elszántság jött abból az üzenetből is át, hogyha már van ez a helyzet, akkor meg kell oldani. Nekem abszolút ezt az üzenetet sugározta, de hogy egy 12-13 éves srác honnan tud ennyi erőt meríteni, vagy miből tud táplálkozni? Mert azért lássuk be, tehát hogy egy idős felnőtt ember számára is egy ilyen betegség, ez nagyon komoly lelki teherrel bír. És te fiatal létedre nagyon komolyan, nagyon éretten, elfogadóan és kétségek nélkül tudsz erről beszélni. Hát, honnan meríted
az erőt? Az első, hogy hát a választás terhe, hogy akkor én ezt most végig akarom csinálni, ez ráhárult a szüleimre, akik nyilván rögtön rávágtak, hogy a kezelés mindenképpen végig kell csinálni. A másik az, hogy magamtól is erre gondoltam, mert én szerintem ez az észszerű megoldás, hiszen hogyha nem csinálom végig, akkor ki tudja, mi lesz velem. Gondolkodhatok azon, hogy jó, hát akkor majd csak úgy magától el fog tűnni, meg próbálkozhatok mindenfélékkel, de azért a legbeváltabb módszer az mégiscsak ugye itt van az orvosok kezébe, és hát hogyha ezzel nem élek, akkor tulajdonképpen rontom a saját esélyeimet.
És bármiben megváltozott így az élethez való viszonyulásod?
Hát mindenképpen megváltozott. Előtte nem igazán gondoltam bele ezekben a dolgokba, hogy milyen lehet ez így belülről. Az elején egy kicsit furcsa volt, de tulajdonképpen utána, hogy így jöttök 3 hetente mindig kezelés, és akkor közben, hogy mikor lehet egy kicsit szabadabbnak lenni, elmenni helyekre. Voltunk nyáron apukámmal vízilabda meccsen a vizes VB-n. És akkor egy idő után ez már kicsit így beleivódott nekem a hétköznapokban. És akkor, amikor a kezelések utáni egy hónapban, amikor már ugye lecsengett ez az egész, egy kicsit fura is volt, hogy hát már nem megyünk. Megváltozott bennem még az is, hogy hát sokkal másképp álltam hozzá ezekhez a betegségekhez. Előtte, ha azt mondták nekem, hogy daganat, akkor rögtön az, hogy halál, és vége, és semmi lehetőség, és ilyenek, és hogy szörnyű, és teljesen folyamatosan fájdalmas, de volt ismerősen vagy, akit ismertem, és nem jött ki belőle, de akiket ismertem, abból csak egy volt, és nagyon sokan voltak, akik túlélték, és ez is erőt adott, hogy láttam a társakat, a mellettem küzdő társakat, akik tulajdonképpen egymást húztuk fel. Láttuk egymáson, hogy ha ő is bízik, akkor én is bízom, és akkor így mindenki bízott.
Bíztattátok és erősítettétek egymást. Ugye a szüleid elmesélték, hogy nekik mi volt az, amiben az Egyesület tudott segíteni. Te mint tényleg érintett, mit tapasztaltál az Egyesületből, a kórházban bármit érzékeltél-e a segítségükből, vagy volt-e, ugye említetted a láncot, de a láncon kívül bármi, ami így ennek az egész betegségnek a feldolgozását esetlegesen segítette, vagy a hétköznapok könnyebb elviselését?
Hát ugye anyukám is mondta, hogy ez az erős kötelék az érintett családok között, hogy most így, amikor most is voltunk ezen az érintettek kiránduláson például, és hogy ez nem fog eltűnni, hogyha ebbe benne vagyunk, hanem igenis az itt megismert, vagy más ilyen hasonló szervezetek által készített programokon megismert gyerekekkel, nem csak mondjuk évente egyszer, ha éppen úgy esik a kontroll, hogy pont egyszerre vagyunk, hanem hogy úgy rendszeresebben is össze tudunk jönni, és akkor mondjuk, ugye most is volt ez a sütögetés, egy kirándulás, elmegyünk, és akkor tudunk beszélgetni rendesen, nincs ez a rohanás a helyek között, és hogy tudjuk tartani a kapcsolatot, és ez nekem mindenképpen egy jó dolog.
Tehát mondhatni, akkor ilyen komolyabb barátságok is elkezdtek így akkor a sorstárs közösség révén köztetek is kialakulni.
Igen.
És hogyha még egy picit visszamegyünk a kórházi helyzetbe, és az egyes nagyobb kezelésekbe, mit éreztél mondjuk egy komolyabb műtét előtt, vagy mondjuk amikor többször mentél kemóra, tehát hogy
hát,
nem volt benned semmi félelem, vagy kétség, vagy a bizakodás és a hited, ezeket szerte tudta oszlatni, és ezek kerekedtek mindig felül, vagy társak egymást húztátok, és segítettétek?
Hát nekem erről az marad meg leginkább, hogy amikor volt a nagy műtét, amikor kiszedték a daganatot, akkor előtte felrajzolta előtte való nap, ilyen filctollal a doktor úr, hogy hát akkor így, itt elvágjuk, akkor itt vannak ezek a csontok, és akkor azt ott elfűrészeljük, és akkor úgy, és akkor azt így teljesen mondom, hogy teljesen oké. De amikor jött az altatóorvos, és mondta, hogy katétert fognak berakni, attól teljesen kiakadtam.
És most így a szülőket, hogyha kérdezem egy kicsit, hogy ugye tényleg egy ilyen nehéz folyamatnak a vége fele közeledtek, és ugye pozitív vége fele, hogy hogyan vagytok most, sikerült-e azt a sok nehézséget, vagy fájdalmat, vagy lelki megterhelést valamilyen módon, akár az Egyesület munkáján keresztül feldolgozni, vagy mennyire hasonló a mostani életetek, esetleg ahhoz az élethez, amikor még nem derült ki Andris betegsége. Tehát, hogy bennetek is az Andrisnak a betegsége bármilyen változást előidézette.
Alapvetően egyet megtanultunk, nem tudom, hogy ezt mondhatom itt mindenki nevében, de hogy az, hogy tervezni, azt így ez meghatározó élmény volt, az, hogy tervezni dolgokat az életben, hogy majd ezt szeretnénk, meg azt szeretnénk, mert úgy értem, hogy rövid távon, hogy jövő héten, meg majd talán így lesz, meg úgy lesz. Ezt megtanultuk, hogy az embernek az egyik legfontosabb dolog az életében, hogy tervez. És ez egy jó dolog is, hiszen erre lehet építkezni. De hogy ezt megtanultuk, hogy sokszor ehhez nem szabad görcsösen ragaszkodni, mert hiába ragaszkodunk, akkor is, ha a tervek összedőlnek, akkor azok összedőlnek, és szerintem ez egy alapvető dolog, hogy ezt megtanultuk, hogy kicsit leszoktunk a tervezésről, és ezt most nem a szó rosszabbik értelmében mondom, hanem talán van bennünk egy olyan könnyedség, ami soha nem lett volna meg bennünk. De magam nevében, ez biztos, hogy mondhatom. Tehát, hogy majd lesz valahogy, és ez ilyen praktikus dolgokban is, tehát hogy nem görcsölünk rá egy dolgokra, hogy akkor összejön egy program a hétvégén, vagy hogyha kiderül, hogy nem jön össze, mert valami keresztül húzza, akkor nem borulok úgy ki. Én nagyon ki tudtam régen borulni olyan dolgokon, hogy valamelyik gyerek beteg lett, és akkor nekem kellett őket elvinni az ügyeletre, vagy történt egy baleset. Hát, hogy gyerekünk van, rengeteg ilyen dolog van, hogy eltöri a kezét, vagy bármilyen baleset, és én nagyon kitottam ezeken borulni, hogy most eltervezte, vagy végre lesz egy nyugodt estem, és mehetek a János kórházba, és ki tudja, hány ember fog ott várni. Azt látom, hogy ezeket sokkal nagyobb nyugalommal tudom kezelni. Még persze haladnom kell ezen az úton, de ez teljesen egyértelműen nekem ez egy ilyen tapasztalat.
Tehát mondhatjuk, hogy elfogadóbbá váltál?
Igen. Igen.
Hát én azt tapasztaltam, hogy amíg benne voltunk ebben a egy év, kb. 10 hónapos intenzív kezelésben, addig így az ember nem nagyon gondolkodott, hanem csinálta mindig azt, ami a következő nap volt, amit csinálni kellett, a sejtnövelő injekciót, vagy a, nem tudom, a kórházban a szülőknek kellett mérni a gyereknek a vizeletét, tehát pontosan vezetni, tehát, hogy ott komoly feladatok voltak, és vagy az Andisnak nagyon, nagyon hányt a kezelések alatt, tehát a fejét fogni, meg tartani benne a lelket, mert azért nagyon kemény napok voltak ezek. De akkor az embernek nincsen ideje azt, hogy arra, hogy ezt feldolgozza, vagy ebből egy kicsit távolabbra nézzen, és amikor ezeknek a kezeléseknek vége volt, akkor vettem észre azt magamon, vagy vettük észre magunkon, hogy a stressz akkor kezdett így kijönni rajtunk. Tehát akkor mindenféle tünetek jöttek meg. Nem aludtunk sokáig, vagy úgy éreztük, hogy fizikailag jelentek meg azok a tünetek, amiket eddig elfojtottunk, vagy nem is figyeltünk rá. Nekünk még az Andison kívül azért is volt nehéz ez az időszak, mert a férjem közben veszített el az édesapját, aki már hosszú ideje egy daganatos betegséggel küzdött, és az én édesanyám, aki még az Andis betegsége elején, az a nyáron a gyerekekkel volt az édesapámmal együtt, mert az anyukám meghalt. Tehát ő neki ősszel akkor kiderült, hogy szintén van egy daganatos betegsége, és 3 hónap alatt meghalt, és az Andis még akkor javába kapta a kezeléseket. Tehát még ilyen szempontból is teljesen nehezített pálya volt ez a 10 hónap nekünk, és hát most abban vagyunk, hogy most próbáljuk feldolgozni ezeket az eseményeket, amik így voltak velünk a tavalyi évben, és azért úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, és most már pozitívan tudunk tekinteni a jövőbe.
És meg tudjátok osztani mindezt nagyon sok olyan hallgatóval, akik, hogyha nem is érintettek, de abszolút mint emberi történet, és egy nagyon hiteles emberi történet, amit hallhatnak. És hogyha mondjuk ez a hanganyag, vagy ez a beszélgetés eljut olyanokhoz is, akik maguk is érintettek, vagy bármilyen szempontból érintettek voltak, biztos, hogy nekik is nagyon sok hasonló, nagyon sok segítséget hallhatsz az, amit és ahogyan ti is mondtatok. Így a blokk vége fele közeledve még egy kérdést szeretnék feltenni, hogy mi lenne az, amit mondjuk így most már a helyzetből, illetve a betegségből kigyógyuló úton adnátok azoknak a szülőknek, akik most kerülnek ilyen nehéz helyzetbe?
Hát én azt vettem észre, hogy én nekem az nagy segítség volt, hogy nyilván amikor ez kiderül, akkor az egy nagyon, nagyon sok hatás, és akkor az ember így képes befelé fordulni, és erről nem beszélni, vagy magába folytani. De én magamon azt vettem észre, hogy ezt minél több emberrel megosztottam, és elmondtam nekik, hogy most velünk mi van, annál könnyebbnek éreztem. Mert én egy idő után, pár nap után azt csináltam, hogy akárhány ismerőssel vagy baráttal találkoztam az utcán, én mindenkinek elmondtam, hogy most velünk mi történt, és megkértem, hogy imádkozzon értünk. És én e-maileket is írtam, és SMS-eket olyan barátaimnak, akik mellől éppen már elsodort az élet, vagy, vagy már nem egy iskolába járunk, vagy nem egy helyen lakunk, és rengeteg pozitív visszajelzést, és rengeteg szeretetet kaptam így akár a távolból, akár külföldről, akinek írtam, és mindenképpen ezt javaslom, hogy ne tartsák meg maguknak ezt a fájdalmat, vagy ezt a nehézséget, hanem forduljanak másokhoz, és ugyanúgy meg fogják tapasztalni azt, hogy ennek mekkora ereje van, és már annak is, hogyha valaki azt írja, hogy gondolok rátok, hogy az már akkora örömet fog jelenteni, hogy plusz energiát, hogy akkor már könnyebb lesz, képesek leszünk arra, hogy fölálljunk, és mondjuk a következő nappal megküzdjünk, ami előttünk áll.
Illetve ugye, hogyha a hallgatók is valamilyen úton-módon kapcsolatba szeretnének lépni az Egyesülettel is, Erikáékkal is, akkor ezt milyen úton-módon tehetik meg, hol kereshetnek fel benneteket, illetve hogyha valakinek könyvre van szüksége, hogyan tudja azt elérni, ugye vannak különböző könyveitek is, tehát hogy milyen csatornán keresztül lehet titeket elérni.
Az érintettek.hu oldalon ott feltüntettük azokat a lehetőségeket, ahol bennünket el lehet érni Facebookon, e-mailen vagy telefonon keresztül, és épp a múlt héten döntöttünk arról, hogy minden második hónap második hetének második napján, tehát egy keddenként néhány érintett, mi biztosan ott leszünk, és várjuk azokat, akik szeretnének velünk beszélgetni, így este 6-tól lesz, tehát minden második hónap második keddjének második napján, de a Facebookon is majd fel fogjuk tüntetni a pontos helyszínt, és ez egy ilyen kötetlen beszélgetés lenne, amire szeretettel várunk bárkit, akinek erőt kell, hogy adjunk.
Nagyon szépen megköszönöm nektek, hogy eljöttetek, hogy megosztottátok velünk, mint szülőként, mint pedig gyerekként, mindazt, amin átmentetek, és további gyógyulást és sikeres felépülést kívánok neked, Andris, és ugye említetted, hogy hetedikes vagy, akkor lassan jön a pályaválasztás is, sikeres, boldog életet kívánok mind a hármótoknak, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy erről a nehéz témáról ilyen őszintén tudtatok mind a hárman beszélni.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
az a reggel összetört este, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett. Eljött az a reggel, összetört este, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál.
Mária Rádió.